estét kívánok mindenkinek! A közkívánatra egy új témát kezdünk. Hát itt filozófiát fogunk tanulni. Méghozzá rögtön a leg érdekesebbet. Ugye, amit most tanulni fogunk, az a Szemach Tzedeknek, a harmadik Lubavitchi Rebbének a Derech Mitzvah Techa nevű könyvéből, amit a könyv most nincs meg, hogy jövő héten majd elhozom, úgyhogy a internetről töltöttem le. Derech Mitzvah Techának a könyvéből, ami Derech Mitzvah Techa, az azt jelenti a mitzváid útjain. És ez körülbelül ilyen 25-30 mitzvát filozófiai szemszögből magyaráz meg. És hogy ezek a magyarázatok, ezek mondjuk az 5 és a 40 oldal között mozognak. És mi most a Szemach Tzedek az mikor élt? 1789-ben született, 1866-ban halt meg. Ez mi az? Nem tegnap volt. 1789-ben született, 1866-ban halt meg, Lubavitchban volt rabbi, ő volt a harmadik Lubavitchi Rebbe. Lubavitch? Hogyne? Ukrajnában, vagy Fehéroroszországban, most nem tudom.
Tehát akkor ő ott élt, akkor ez milyen ország volt?
Az Oroszországon. Tári Oroszország. Kis falu.
Hát akkor még bőven Tári Oroszország.
Hogyne. Az első Chabad mozgalom, a Chabad irányzat, az 1700-as évek. Ez van Tavkufnun az 1790-es évek. Az 1600, nem. Lehet? Ami nem stimmel. Tavkufnun Zain. A Tavsinnun Zain volt 1000... igen. Az 1700-as évek közepén indult. Ugye maga a haszidizmus a Baal Shem Tovval kezdődött, és a Baal Shem Tov az 1698-ban született. A 17. század legvégén. És a Baal Shem Tov tanítványának a tanítványa volt az első Chabad Rebbe, és annak az unokája az, akitől most mi tanulni fogunk. Okay, én most ugye ez abban más, hogy itt nincs mindenki előtt könyv, úgyhogy én fogom olvasni ezt a szöveget, nem fogok mindent szó szerint olvasni, de nagyjából. És rögtön a közepére vágni. Nöjjhá sem elékhek, ha sajt egy szichom elti szájn bejtve vonin. Ugye írva van, mi is tanultuk ugye közösen a tórai tanulmányunkban, hogy mi az első parancsolat a tízből. Isten egysége.
Én vagyok nem. Én vagyok Isten az egy.
Nem egészen. Ha már szó szerint akarjuk idézni, akkor mi a szó szerint idézve? Mit mondom, hogy kezdődik a szép parancsolat?
Én vagyok az Isten, aki...
Elsőnként, egyszerre egy ember. Igen, én vagyok az örökké, vagy az Isten, aki... Nem. Aki kihozott téged Egyiptom országában. Na, te Pobosi jó, azt mondom, szeret. Én vagyok az örökké, vagy Isten, aki kivezettelek téged Egyiptomból, a szolgasság országából. Zú mitzvot affel leidó lehamin sieserokká. Innen tudjuk, hogy az egy mitzva és egy kötelesség, hogy tudjuk és higgyük, hogy van Isten. Ezt a megfogalmazást, tehát a második felét a megfogalmazásnak, azt a Chinuch nevű könyvből idézzük. Ugye azt kell tudni, hogy szoktuk mondani, hogy a Tórában van 613 parancsolat. De most már 3 éve tanuljuk a Tórát, azt észrevettétek, hogy a parancsolatok nincsenek megszámozva a Tórában. Nincs, hogy 1, 2, nem egy törvénykönyv. Honnan tudjuk, hogy 613 van? Egyszer valaki megszámolta. A probléma az az, hogy nem olyan könnyű ezt megszámolni. Miért? Mert nem tudod, hogy mi mitzva és mi nem mitzva. Mi egy mitzva és mi két mitzva. Mondok egy példát. Emlékezz meg a szombat napjára. Az egy mitzva? Nem biztos. Jó, amit mondok, hogy mitzva, mert egy felszólítás. De ha nem mitzva, akkor lehet, hogy ez egy... Az emlékezz azáltal emlékez, amit utána mond, hogy ne dolgozzál, se tessel, nem tudom, vagy ez nem egy külön cselekedet. Aha, akkor ez egy jó kérdés. Az, hogy mit mond a Tóra, az egy külön vitatár, az egy külön téma. Most nem is erről beszélünk. Az, hogy hogy számozzuk be. Egy törvénykönyvben is ugye vannak fő szakaszok, meg vannak egy paragrafusnak vannak al szakaszai. Ugye az, hogy 613 parancsolat van, ez nem magától értetődő, mert nem annyira egyértelmű, hogy nem minden esetben egyértelmű, hogy mi számít parancsolatnak, mi számít kijelentésnek, mi számít egy általános valaminek, aminek a részletei az azt követő parancsolatok. És ezért a 613-as szám az a következőképp történt. Hogy volt, a Talmudban van egy mondás, hogy ami azt mondja, hogy van 613 parancsolat. Miért? Mert van 365 tiltó és 248 felszólító, és a felszólító parancsolatok megegyeznek az emberi test testrészeivel, a tiltók megegyeznek egyrészt ugye a napévnek a napjaival, másrészt az ember erejének a számával. Azt mondja a Talmud.
Mi az,
ez egy jó kérdés. Nem teljesen világos, hogy kell számolni. De mit akart kimondani, ugyanúgy, ahogy nem világos, hogy mit jelent a testrészei? Miért éppen 248 testrész? Az is egy olyan dolog, amit lehet így is számolni, meg úgy is számolni.
Hogy? Csontok, de a csontok
azt biztos, hogy nem csontok, mert evré. Adam. A másik, a 365, azt lehet úgy is folytatni, hogy erek, meg úgy is, hogy inak. Sok mindent lehet mondani. De mindesetre mi a dolognak a szimbolikája, hogy a testnek van minden részének van egy megfelelő misztvák között. De a Talmudban nem mondta meg, hogy ez akkor hogy áll össze. És körülbelül a korai középkorban voltak az első kodifikátorok, akik így a misztvákat megpróbálták így összegyűjteni. És több olyan is volt, aki összegyűjtötte, és ezt a 613-as számot vették többségünkben alapul. Például a Maimonides összegyűjtötte, és van a Chinuch. A chinuch az egy könyvnek a neve, azért chinuch az azt jelenti, hogy oktatás, és az egy könyv, ami összegyűjti a heti szakaszok alapján az összes mitvát. Ez a könyv, amit a chinuchból másoltam ki, nem csak azért, mert az utóbbi időn sok mitva voltak, ez a legegyszerűbb így ebből fölkészülni, akkor látjátok, hogy itt ez mind csak a Mishpatim heti szakasz, és felsorolja és a részleteit elmondja. Ez az egyik az ilyen középkori kodifikátorok is. Ő így fogalmaz, azt mondja, hogy a heti szakasznak ehhez a részéhez ér. Honnan tudom, hogy van egy olyan mitva, hogy tudjad és higgyed, hogy van Isten? Honnan, hogy a tíz parancsolat első mondata azt mondja, én vagyok az örökkévaló Isten, aki kivezettelek téged Egyiptom országából a szolgák házába. Oké, ez is témel mindenkinek? Nem volt olyan bonyolult. Oké, tehát most egyébként csak idézni fogunk egy pár ilyen középkori filozófustól, meg törvényhozótól. Ez ugyanaz. Igen. Oké, a Rambam, a Maimonides a következőt írja a saját összeállításában. A saját 613 mitzva összeállításában. Azt tudják, hogy szépen a mitzvák könyve, meg lehető mondom. Azt mondja, mitzva Aleph, az első mitzva, ez fontos, csak egy tematikai különbség, vagy egy, hogy amikor összeállították ezt a sok mitvát, összeírták, hogy akkor hogy jön ki a 613, akkor különböző módszertanok voltak. A chinuch, akit az előbb idéztünk, ő a heti szakaszok szerint ment. De ment a Tórába, na itt egy mitva, akkor gyorsan kiírta. Itt van még egy mitva, és megtartotta ezt a sorrendet. Most a heti szakaszoknak, meg a Tórának a sorrendje, nincs felfűzve mindig egy témára, mert lehet, hogy egy mondatban van szó a sábeszről, meg a teljes és a húsos keveréséről. Oké? Okay. A Rambam, a Maimonides, aki ebből szempontból sok mindig újra struktúrált mindent, és ő azt mondja, mint egy mérnök, újra struktúrált, és ő felállított egy logikai sorrendet is. És nem a hivatkozások sorrendjében csinálta, hanem a saját sorrendje szerint állította össze a mitzvák számot. És a következő szerint, hogyha a fontossági sorrendet nézzük, akkor nyilván melyik a legfontosabb mitra, az, hogy higgyél Istenbe, vagy nem tudja Istenbe, akkor nincs kettes. Ezért mert nincs, aki megparancsolja. de majd ez mindjárt, most előre futottunk. De mindenki, ő a következőt mondja. Az első mitzva az az, hogy megparancsoltatok nekünk, hogy higgyünk az Istenségben, ami azt jelenti, hogy higgyünk abban, hogy van egy első ok és kiváltó ok, amely eredményezi, hogy legyen az összes létező, és erről mondja azt a Tóra, én vagyok az örökkéval Istened, aki kivezettelek téged Egyiptom országából. Oké, ez is témá. Akkor ő is azt mondja, hogy mi a mitva, az, hogy tudjuk és higgyük, hogy van Isten. A Ramban, aki a Nachmanides, aki egy másik kortárs filozófus volt, kicsit a Maimonides után élt. A Maimonides, az latinul a Maimon, vagy görögül, nem tudom, a görögül, a Maimonnak a fia. Nachmanides, az a Nachmannak a fia. Ébredő Rambam és Ramban. Ő azt mondja, a Nachmanides azt mondja, hogy ezt nem kell a mitvák közé sorolni. Miért? Mert a mik a mitvák, mi az a 613 mitva, az az örökké való parancsolatai, rendeletei, amelyeket ránk hagyott, hogy cselekedjük meg őket, vagy ránk hagyott, hogy őrizkedjünk tőlük. Ugye? A felszólító és a filozó parancsolatok. De az Istenbe vetett hit, amit ő a tudomásunkra hoztott különböző csodákkal, vagy jelekkel, az a lényege az egésznek, amiből a mitvák jönnek. Akkor nem lehet ezeket a mitvák közé sorolni, ugye logikailag. Lehet olyan mitva, hogy higgyek Istenben? Ha kiparancsolta ezt a mitva? Ha nem hiszek Istenben, akkor kiparancsolja meg. Ha nem hiszek Istenben, akkor kiparancsolja meg, hogy higgyek benne. Ez logikailag nem áll össze a képlet. Értitek a dolgot? Hogy?
Az a kérdés, hogy az alkotmány az jogszabály-e, vagy sem, hiszen az rendezi a többi jogszabálynak az összességét. Tehát ha azt nem fogadjuk el, akkor az összes többi nincs. Ehhez képest, hogy itt az alkotmány, az a törvénynek jogforrás. Tehát az illetve úgy jelenti, hogy az is nincs.
Aha. Csak ugye ott az alkotmányt azt emberek alkotják, és az emberek léte az semmiképp nem egy jogforrás. Hogy mondjam, az egy jogforrás, de az nem egy törvény. Itt ugye arról azt mondjuk, hogy Isten léte nem is az Isten által kimondott első igazság, hanem maga Isten léte az egy mitva. Az nem, hogy azt mondanád, hogy az egy mitva, hogy higgyed azt, és tudjad, hogy van törvényhozó. Ha nincsen, akkor ha ezt nem, ha te azt gondolod, hogy a törvényhozó ez egy halucináció, akkor nincs miről beszélni. Érted? Ez még több, mint az alkotmány, jó a példa, amit mondasz, de még erősebb a kérdés.
De a Bibliában benne
van, hogy
a
Mózesnek
mondja,
hogy
nem baj,
ha
nem
jutnak
meg, de nem csak
valósítják meg
a parancsolatot.
Ez hol van a
Tórában? Erre
nem
emlékszem.
Várjál, most elválasztok, egyébként sem nem emlékszek erre a Tórából, ez lehet, hogy másik Tóra, de ettől még lehet, hogy valami félreértés van. És te azt mondod, hogy nem olyan fontos hinni Istenben, a lényeg megcsinálja, mert Tórában. Miért csinálnám én meg? Miért csinálnám meg az, amit Tórában? Ha nincs Isten, akkor miért csinálnám meg? Miért lenne fontos?
Mert szépnek nézik, hogy a görögök miért akarták meg megmutatni a Tórát, mert szép.
De nem akarták a Tóra egészét megtartani.
Nem egészét, de a részét.
Ah, oké, okay, de nem azért csinálták, mert ez egy mitra? Azért csinálják meg kulturálisan, meg erkölcsileg.
Akkor viszont
megcsinálták. Jó, de most a Péter azt mondja, hogy a Tóra egészét, a Tóra, nem tudom, hogy nem akarok Péter szárbadni a szót. Elnézést, Péter. Mire gondolsz? Mert azt mondtad,
hogy...
Ez így van, ez tény, de ettől még nem mitvák. Várjál, de ettől még ezek nem mitvák. Mi azt jelenti, hogy ők képviselhetnek egy értéket, egy kulturális értéket, vagy akár egy lelkiismereti, erkölcsi értéket, de nem mitvák. Azt jelenti, hogy akkor az az ember, aki azt mondja, a mitzva szó azt jelenti, hogy parancsolja. Szerinti, hogy lehet, hogy valaki azt mondja, hogy én mit tudom, én nem fogok embert ölni.
Nem azért tartom be, mert megparancsoltál.
Hanem?
Hanem nem számomra
egyik. Aha. Oké, okay. Akkor, akkor semmi köze a parancsolathoz. Akkor nem egy mitva, hanem, és ez azt is jelenti egyben, mi a különbség a között, hogy valaki azért tartja be, mert egy parancsolat, vagy azért, mert számára egy érték. Hogyha azért tartja be, mert számára egy érték, akkor egyrészt nem fog mindent betartani, csak azt fogja betartani, amiért számára érték. Másrészt pedig... igen. Hát akkor azt mondja, hogy ez egy szép szöveg, egy szép valami, de nem ugyanígy a Hammurabi törvényeinek se nézték megtartani. Mit van, hogy kötelezettség?
Ha mondod, amit te mondasz, nem kötelezettség, hanem hogy a sajátoltál, vagy így tettek, vagy ha más egy gondolom, akkor...
Oké, de itt különben most belemegyünk egy olyan vitába, ami nem érinti azt a logikai kérdést, amit itt föltettünk. Van 613 parancsolat. A parancsolatnak előfeltétele, hogy elfogadjam, hogy valaki parancsolja azt, azt. Ha nem fogadom el, akkor maximum értékként tekintek rá, de nem parancsolatként. Az nem lehet, hogy az maga egy parancsolat, hogy fogadjam el, hogy van valaki, aki parancsol. Igen?
Csak arra visszatérve, hogy Péter mondott, hogy nem feltétlenül kell hívni lényeg az, hogy teljesítsük az éve nem találkozik. Arra gondolkodom, hogy ez valószínűleg az lehetett, hogy Péter arra gondolhat, amikor Isten beszélt Mózessel, hogy mit tegyen annak érdekében, hogy elég kijön Egyiptomból. És azt mondta Mózes, hogy nem fogják elfogadni, hogy te vagy, meg ki vagy, meg hogy vagy. És erre volt valami olyasmi válasz, hogy nem baj, lényeg az, hogy teljesítsék azt, amit mondott rajta keresztül. De azt hiszem ott volt ez a pont. Tehát ez még a túlrohadás előtt?
Nem, de nem az van írva az. Nem az van írva, hogy nem fognak...
Valami van, hogy a Mózes mondja, hogy nem fognak hinni nekem.
Sem Isten mondja, de mennyi az csak, és mondja neki, hogy milyen jeleket mutassák, és a végén is kérdezik, és mit mondják, hogy mi a neved, akkor azt mondja, mondd azt, hogy a vagyok, aki vagyok. Szó sincs, hogy azt mondja, hogy, hogy nem fontos, hogy higgyenek, hanem csak csinálják. Hogy? Jó, hát... Igen?
Akkor sem, ha a valami szép, akkor is az örül. Sulaiból is fogalmasban, nem azért sem, mert, a, mert mit csak akarsz csinálni, nem azért szép, de amit ami nem azért, nem a Istenek csinált, és a fordítása.
Sulaim is ma? Az azt jelenti, amikor nem az ügyért csinálod, hanem valamilyen önös szándék volt, akkor is csináld meg, mert a végén csinálod önzetlenül. Oké, okay. De ennek nincs köze az, amiről beszélünk, ebben igazad van. De nincs köze. Jobb csinálni, mint nem csinálni, az biztos. Ez így jobb csinálni, mi nem csinálni. Mi most nem erről beszélünk, mi arról a logikai kérdésről beszélünk, hogy az egyisten hit az egy előfeltétele annak, hogy én ezeket parancsolatnak tekintsem, vagy az maga egy parancsolat. A Rambam, a Maimonides és a Chinuch azt mondják, hogy ez egy parancsolat. 10 parancsolat van, az első az mi? Higgyél abba, hogy van Isten. Tudjad és higgyél benne, hogy van Isten. És a Nachmanides idézi a Bahágot, ami azt, ki azt mondja, hogy nem, ez nem egy parancsolat, mert ha nem hinnél abban, hogy van Isten, akkor, nem akkor nincs miről beszélni. Ha én nem hiszem abban, van Isten, akkor ki parancsolja meg nekem, hogy higgyek benne, hogy van Isten?
Ja, ugyanakkor ha egyszer ott van a tiltó parancsolatok között a bárványimedásnak a tiltása.
Az egy másik dolog, nem egy kérdés. De az egy másik dolog miért? Mert lehet, hogy én hiszek Istenben, de azt is gondolom, hogy esetleg vannak ilyen mellékistenek. Tisztázva, és azt mondja, hogy nem, nincsenek mellékistenek. De ha valaki nem hisz abban, hogy van Isten, akkor nincs miről beszélni. Olyan értelemben nincs miről beszélni, meg lehet győzni őt, hogy van. De az nem egy parancsolat által. Higgyél benne, hogy van! Ja, bocs, oké, akkor hiszek, van, bocs, nem ő. Az nem így működik. De? Nem biztos. Nyilván azért tettük föl, hogy ne legyen feloldhatatlan. De különben... Miért? Nincs így benne, hogy higgyel. A Tóra szövegében nincs benne, hogy higgyel. Én vagyok az örökkévaló Isten, aki kivezetek téged Egyiptom országot. Ez egy kijelentés. Nincs benne, hogy és higgyel bennem. Ezért a Nachmanides szerint, ha belegondolok, nincs... Erről beszéltem itt Sávóotkor. A Nachmanides szerint nincs 10 parancsolat, 9 van. Ez egy félreértés. Különben héberül, nem is a 10 parancsolatot héberül, azt nem parancsolatnak hívjuk. Héberül a szeret hadibrot, a 10 beszéd, a 10 kijelentés. Nem véletlen. Attól még ez benne van a 10-ben, Ez egy jó poén, ezt lehet mondani, hogy találós kérdés, és a találós kérdés az a válasz, hogy nincs 10, hanem csak 9. A Nachmanides szerint. Menjünk tovább. Azt mondja, de oké. Kalmakon dász a Rambam beászmói, ki a Rambam, most a szívem de dász a bár, és hogy van, hogy mit tesz lejtsz, a vár másféli, ubá szakrészebb a lejtsz, a szímen állakasszabb a hegyeke Rambam, az elesőnek. Azt mondja, ugye a Nachmanides, rosszul mondta, a Nachmanides is úgy gondolkodik a dolgokra, mint a Maimonides, hogy ez egy mitzva, de ő csak idézte a Bál Halakhoz Bölgyet, aki egy negyedik ilyen középkori kodifikátor, aki azt mondja, hogy ez nem egy mitzva. Most mit mond a Nachmanides? Azt mondja, ez mégis egy mitzva, megparancsoltatott nekünk az első mondással a tízből, vagy a tíz parancsolatból, hogy vegyük magunkra az ég igáját, más szóval, hogy higgyünk abban, hogy van egy Isten, aki minden létezőt életre hív, vagy létezésre hív, előhozza őket a teljes semmiből a valamibe, minden időben, és erről mondja azt, én vagyok az örökké Isten, aki kivezetelek Egyiptom országából, a szolgasság házából, ami ennek a hitnek a parancsa, ahogy ezt elmagyarázzuk. És így írja egy másik helyen is, a Zóhárban, ugye a Kabbalának az alapművében, az embernek hinnie kell abban, az első mitzva az az, hogy tudjuk minden más mitzva előtt, hogy tudjuk, hogy van egy felső erő, ami a világnak az ura, és ő teremtette a világokat, az eget és a földet, és minden seregeiket, és hogyha az ember tudja ezt az első mitvát, akkor bele lehet menni ennek a részleteibe, ahogy ezt majd el fogjuk magyarázni később. Oké, most akkor gyakorlatilag a két véleményt állítottuk egymással szembe, és úgy értsük, hogy van egy vélemény, aki azt mondja, hogy ez nem egy mitva, mert ez az alapja mindennek, és másik vélemény azt mondja, hogy ez egy mitva. Akkor tulajdonképpen érdemes magára ezzel a kérdéssel foglalkozni. A Barbanel is azt mondja, ugye a Barbanelt azt kedveljük, mert őt szoktuk gyakran idézni a tórai tanulmányunk idején, neki van egy műve, aminek az a címe, hogy Rosh Amana, a hitnek a feje, és azt mondja, nagy hibát követel az, aki belesorolja azt a tíz parancsolat első mondatát a mitzvák közé, mert nem elképzelhető Isten nélkül, hogy legyen mitzva. Mert ha fölemeljük, ha félrerakjuk az Isten hitét, az Isten létébe vetett hitét, akkor nincs, aki megparancsolja az Istenbe vetett hit mitzváját. És ezért ő is arra hajlik, hogy ne számoljuk bele a mitzvák közé ezt a parancsolatot. Oké. Okay. Szóval, mi akkor mégis a válasz erre? Hogyan lehet ezt a kérdést megválaszolni? De Prizdai, aki egy további ilyen középkori filozófus, a következő választ mondja. Azt mondja, közben lapozunk. Azt mondja, minden ember, ugye, nem ilyen, ezt felolvasom, mit mond. Ha ikaradisain, vagy mitzarisaina, az első lényeg és az első mitzva, hogy higgyünk abban, hogy van Isten, akiről már tudtuk, hogy ő van. Hogy az az Isten, akiről mi tudtuk, vagy alapból hisszük, hogy ő van, ő az első és egyetlen valódi létezés minden létezés közül, és ez a létezés nem egy mástól függő létezés, mint a létezők többie, hanem ő a feltétel nélküli létezés önmagától. Ahogy ez magának a létéből következik. Mindjárt el fogom magyarázni, hogy mit jelent. Vagyis magyarul azt jelenti, hogy a következőt mondja. Igazatok van, mondja. Ha nem hinnénk Istenben, ha azt mondanák, hogy nincs Isten, házasan, akkor nincs, aki megparancsol, nincs miről beszélni. Értem, erről van szó, azt mondja. Minden emberben van egy alaphit, amivel neki áll a dolognak. És azt mondja, valami kis Isten, valamit gondol Istenről, hogy van valami, ami az egészet elindította. De ez az ember, aki azt mondja, hogy van valami, ami az egészet elindította, de nincs a dologgal kapcsolatban mélyebb tudása, hite, elmélyült gondolata, stb. A mitva az, hogy ő mélyítse el a tudását ezzel a témával kapcsolatban, és ez a tudás erősítse meg az ő hitét, hogy abban az Istenben, amiről mi most beszélünk, ami a valódi leírása Istennek. Mi a valódi leírása Istennek? Az, amit most mindjárt el ki fogunk fejteni. Csak először ezt a részét akartam tisztelni. Hogy persze, úgy kell nekiindulni, hogy van valami alaphitem. De a mitva az az, hogy ezt az alaphitet elmélyítsem, és fölismerjem ennek a hitnek a leglényegesebb paramétereit. Ezek a leglényegesebb paraméterekről fogunk beszélni. Nyilván, amit az előbb felolvastam gyorsan, csak most ki is fogjuk őket fejteni. Először érdemes lenne azonban megállni egy pillanatra, hogy mi is az a hit. Amikor mi azt mondjuk, hogy hit. Az emberek azt gondolják, hogy én azt mondom, hogy én hiszek Istenben. És a Mariska néni is hisz Istenben, meg a Fista bácsi is hisz Istenben, hogy ugyanarról beszélnek. De nem ugyanarról beszélnek. Mert az, aki azt mondja, hogy ő hisz ebben meg abban, meg és ha valaki más azt mondja, hogy őnek hisz ebben meg abban, a hit az még nem mond el, az, hogy van, valaki hisz valamiben, az még semmit nem mond el a hit tartalmáról. Mert abban is lehet hinni, hogy boszorkányok fognak röbdösni is perceken belül a plafonon, és az is egy hit, de annak a hitnek a tartalma sokkal kevésbé szofisztikált, mint amikor a végtelen létezés hitéről beszélünk. Ugyanúgy, mint amikor valaki azt mondja, hogy én tudom, tudni lehet ilyen minőségű, meg olyan minőségű, meg amolyan minőségű dolgokat, hinni is lehet ilyen minőségű, meg amolyan minőségű, meg amolyan minőségű dolgokat. És erre mondja, ha van benned hit, a hit képessége, és valami primitív szinten műveled azt, akkor mélyítsd el azt a dolgot, és annak a valós tartalmát szerezd meg, Péter.
Mi volt a túradás?
Túradás előtt. Túradás előtt. Mi van túradás után?
Túradás után van a parancsot,
hogy akkor ez nem csak erre vonatkozik, hanem általában. Általában nem csak a hit parancsolatáról kérdezett, hanem minden parancsolatról. Vagy fölismerték azt, ami a parancsolatban benne van maguktól, fölismerték az igazi Isten hitet, a hitnek a valódi minőségét, vagy tévhitekben hintek. És ezért különleges a tóraadás, mert ez megadta a lehetőséget, a jobb útmutatást és iránymutatást arra, hogy mi a helyes út a hit tekintetében is. Szerintem ők... Akkor ő ezt magától fölismerte.
És onnantól kezdve a népe elvileg ebben
él. Oké, akkor megfordítom ezt a dolgot, hogy értsétek itt. Most nem az a kérdés, hogy föl lehet-e ismerni az igaz Isten hitet, anélkül, hogy meg legyen nekem parancsolva, vagy föl kell ismernem az igaz Isten hitet, mert föl lehet. Mint ahogy Sávezt is lehet tartani, anélkül, hogy nekem meg legyen parancsolva, hogy tartsak Sávezt. Nem a parancsolaton múlik, hogy én ezt el fogom érni, vagy sem. Tehát ez nem ez a kérdés. Mert lehet hinni Istenben, anélkül is, hogy én tudjam, hogy meg lehet parancsolva nekem, hogy higgyem Istenben. Hanem akkor miről szól ez a parancsolat? Ez a parancsolat arról szól, hogy ne gondold azt, hogy azért, mert te azt mondod, hogy te hiszel Istenben, ezzel már jó fej vagy, ezzel már oké vagy. Mert önmagában az, hogy te azt mondod, hogy hiszek Istenben, és föltetnek neked három kérdést, és azt se tudod, hogy eszik vagy iszák, akkor ezek szerintem nem mélyítetted el ezt a hitet kellően, magyarul megmaradt egy nagyon primitív gyerek szinten. Minden gyerek hisz Istenben, vagy minden gyereknek vannak hitei. Az Isten hit nem maradjon meg olyan szinten, mint ahogy hiszem azt, hogy van télapó. Sok embernél megmarad ezen a szinten. Hát persze, akkor ha megmarad ezen a szinten, akkor föl fogsz nőni, kamasz leszel, és azt mondod, hogy nincs Isten. Na ezen a szinten hagytad azt, amiben hittél, akkor utána nem mélyítetted el, nem gondolkodtál el rajta, és nem mélyítetted el, akkor persze, hogy ezen a szinten fog maradni, akkor idő után ez egy tévhit. De nem minden hit tévhit. Én hiszem azt, hogy van, ha én azt mondom egy busmannak, hogy én hiszem azt, hogy vannak repülő ilyen fémtárgyak, amikben emberek ülnek, és a levegőben mennek, az, hogy teljesen hülye vagyok. Nekem nincs alkalmam megmutatni neki egy ilyen tárgyat, és megmutatni, hogy ez van, akkor milyen a lehetőségem van még elmagyarázni, hogy ez hogyan működik. És ezzel elmélyíteni azt a hitet, amiben eddig csak alkalmunk volt hinni. Ami azt jelenti, hogy akkor az Isten hit, attól még, hogy valaki azt mondja, hogy hiszek Istenben, az nem azt jelenti, hogy ezt felső fokon műveli. Mert lehet, hogy valami nagyon primitív elképzelései vannak arról, hogy mi az, hogy Isten. És ezt kell elmélyíteni, mert amikor azt mondta, hogy például az, milyen primitív elképzelése, például az, hogy Isten az egy szakállas bácsi, aki egy bottal a kezében...
Az neki jó.
Az a baj, ha az neki jó. Nem értem a kérdést, mert hogy az neki jó. Attól még, hogy ő valakinek az jó, hogy valami primitív módon művel, attól az még primitív mód. Az egy tévhit, az nem egy hit. Az a hit, csak egy tévhit. És a parancsolat az az, hogy azért, hogy ne tévhiteid legyenek Istenről, hanem megalapozott hiteid, ezért mélyítsd el azt a hitet.
Lehet, hogy valaha elég még?
Nem. De vannak bizonyos objektív paraméterek, amiket át lehet lépni. Most, hogy mit jelent, most nagyon sok szó lesz erről, arról, amit a Péter is kérdez, hogy ez jó, miért nem jó, hogy jó, hogyan határozom meg, hogy a hit az jó hit, vagy tév hit. Erről nagyon sok szó lesz a következőben. Itt most ők egy nagyon fontos paramétert ír le, ami az alapja az egésznek. Amikor én azt mondom, a következőt mondja, aztán még egyszer elmondom szóval, röviden, aztán el fogunk róla beszélni egy pár mondatot. Már fogsz ezt megint? Neki
tudjuk
meg. Ha? És ezek, hogy felgyorsítva a videó, akkor az jó. Kérem,
azért szakmai folyázatára.
Ha, oké. Okay. A következőt mondja, azt mondja. Az Isten, akinek a léte az első és tökéletes minden létezés közül, nem feltételes léttel létezik, mint a többi létező, hanem feltétel nélküli léttel önmagából. Ez az alaptétele a dolognak. Most akkor próbáljuk meg ezt megérteni, mit jelenti. Én azt mondom, hogy létezés. Akkor honnan tudom, hogy valami létezik? Sokkal mafia. Nos, ma szerint. Imata mistamen, szinte havaja.
Oké. Nem mistamen.
Ez. Ja, szóba jó, lomba. Mazé. De mafia, de mafia más én. Szímet de vastát, szímet de batik.
Ez
a probléma kritik. Te nem szoknál kritikálni
makli.
Ez a onnan tudom, hogy valami létezik. Oké. Nagyjából ennyi. Most mind a megtapasztás. Vagy én tapasztaltam meg, vagy valaki más tapasztalta meg, és a megtapasztás lehet közvetlen, vagy láttam, hallottam, érzékeltem, vagy lehet kikövetkeztetett. Tehát, hogy valami következik valamivel, hogy ugyan nem látta senki, de feltételezzük, hogy ez úgy van, mert valami következik belőle, amit viszont láttunk.
Vagy lehet, hogy valaki látta.
Nem láttuk soha senki. Senki nem látta, hogy hogy van egy konyhásnéni, de minden reggel ott van a reggeli, akkor feltételezzük, hogy ezt valaki megfőzte, tehát kell, hogy legyen egy konyhásnéni. Legalább egy. Most ugye, akkor ennek mi a megtapasztalásnak mi a feltétele? Mi kell az, hogy valami megtapasztalja?
Mindenképpen kell az érzékelés.
Az én oldalamról kell, de a megtapasztalt dolog oldalról mi kell?
De csak kell lenni egy cselekménynek, egy objektumnak, valaminek.
Nyilván ez a létezés maga. De ez elég, vagy kell még valami? Nem ide akarok kérteni. Pont nem ide akarok, de kivételezni. De mi kell ahhoz, hogy én valamit érzékelni tudjak? A te oldaladról, de az ő oldaláról. Kell kapcsolatban. Az érzékelt dolog oldaláról. Kell, hogy legyen mit érzékelni. Magyarul, kell, hogy legyen valamilyen jellemzője, amit én érzékelek. Ha nincs jellemzője, akkor nem tudom érzékelni. Magyarul, mik azok a dolgok, amit a jellemzők, a jellemzői az adott létezésnek, az mindig az, önben elválik, ez különbözik a többi létezéstől. Ugye? Tulajdonképpen akkor mik a jellemzői minden létezésnek? Azok a végei, a korlátai, ami által kiválik a többi létezésből, és elválik tőlük. Magyarul, egy pillanat, a minden létezésnek vannak végei, és a végek megtapasztalásával tudom, hogy ez a dolog létezik. Magyarul, minden létezés, amit én meg tudok tapasztalni, az véges. Mert ha nem lenne véges, akkor nem tudnám megtapasztalni. Valamilyen szempontból véges kell, hogy nekem nem tudnám megtapasztalni. Nem. Ez tévedés.
Nem. Egy korát, de nem mondom, hogy illatát érzed, vagy nem érzed, hogy van, hogy kihagyjuk is, hogy elválasztod egy másik illatot.
Na, elválasztom egy másik.
Azért látod valami, hogy látja téged, és nem az az oszlopot látom, mert kitakarod ezt az oszlopot.
Igen. Hát nem én döntöm el, hogy te kitakarod az oszlopot, vagy sem, hanem a te létezésed dönt. A te végeid döntik el, hogy te kitakarod az oszlopot, vagy sem.
Az oszlopot akarom látni, mert arra.
Nem, ha téged akarunk látni, akkor is.
Ez nem akarat kérdése. Amikor megtapasztalok valamit, akkor én nem akartam látni semmit. Megkérdezik tőlem, mi van ebben a szobában, akkor azt mondom, hogy van oszlop, Péter, ügyvéd úr, Rót úr, stb. Honnan tudom, hogy ezek vannak? Onnan, hogy ezek valahogy elválnak egymástól. Miért válnak ezek el egymástól? Mert végük van valahol. Ha nem lenne végük, akkor nem válnának szét. Akkor nem tudnám, hogy nem azt mondanám, hogy van egy Rót úr, meg van egy Schwarz úr, hanem ezek nem válnának szét egymástól.
De magyarul, úgy értem, hogy mi van ebben a szobában? Tehát lehatárolod a vizsgálat.
Nagyon jó. Akkor te csak megerősíted azt, amit mondok. Jó. Önmagában az, hogy ha én hogy csak úgy tudok tapasztalni, hogy lehatárolom a vizsgálat miért, az mutatja, hogy a megtapasztás maga az egy véges paradigma. Nem vitatkozunk igazából, hanem csak... Ami azt jelenti, hogy ha valaminek nincsenek végei, azt nem tudom megtapasztalni. Oké. Okay. Most van még egy dolog. Egy pillanat, csak hagyj vigyen végig a gondolatot. Igen.
Aminek látjuk a végeit, azt megtapasztaljuk, viszont véleményem szerint a végtelen, azt nem tudjuk értelmezni.
Oké, okay, már mi eljutunk a végtelenhez. Most egyelőre ott tartunk, hogy a dolognak kell, hogy legyen valamilyen paraméter ahhoz, hogy megtapasztalja. Milyen típusú paraméterek lehet? Kell, hogy legyen. Oké. Magyarul, számomra az létezik, azt tapasztalom meg létezésnek, aminek vannak végei. Ha nem lennének végei, számomra nem lenne ez a dolog létezés. Ugye? Ha nem lennének végei, akkor nincs, akkor az számomra nem létezik. Pillanat. Nem fogom tudni egy oldalról lesz elmondani, ezzel el kell mondanom több oldalról, és ezért még ne vitatkozzatok fel, amíg nem viszem végig. Egy. Kettő. Amikor azt mondom, hogy valaminek vannak végei, az azt is jelenti, hogy az a dolog, az valahol elkezdődik, és valahol vége van. Ezt lehet időben is mondani, meg térben is mondani. De minden esetre valahol el kell, hogy kezdődjön, és valahol vége kell, hogy legyen, mert ezek a végek, amik alapján megtapasztalom. Ha azt mondom, hogy valami valahol elkezdődik, és valahol vége van, akkor azt jelenti, hogy az a valami nem volt mindig, és nem volt és nincs mindenhol. Mert különben nem kezdődne valahol, és nem lenne valahol vége. Ha pedig azt mondom, hogy valami valahol, vagy valamikor elkezdődik, és valahol vége van, akkor az a valami, az csak feltételes módban van. Mert valamilyen feltétel miatt kezdődött el, vagy kezdődik el valahol. És valamilyen feltétel miatt van valahol vége. Tehát minden létezés, amit én ismerek, az nem feltétel nélküli létezés, hanem feltételes létezés. Ez is téma? Hogy? Mindjárt a végtelenet jutunk. Nem kérek végtelen türelmet, véges türelmet kérek. Mindjárt oda fogunk jutni. Oké, de akkor a minden létezés a számunkra, az egy a számunkra általunk tapasztalt, felfogható, értelmezhető létezés, az véges létezés. És a véges létezésnek a belejárója az az, hogy az feltételes, és nem feltétel nélküli. Mert maga a végessége az, az a feltétel. Az bizonyítja a feltételességet. Oké. Menjünk még egy lépésre tovább. Ha azt mondom, hogy minden létezés feltételes létezés, akkor ezzel mit is mondok? Azt is mondom, hogy mindennek kell, hogy legyen egy feltétele. Más szóval, kell, hogy legyen, ami miatt az a valami van. Nevezzük ezt most oknak. Minden dolog, ami van, az feltételes módban van. Valamilyen feltétel miatt van. Tehát van valamilyen ok, ami miatt az van. Ugye? De ezt most, ha nem akarom ennyire elvontam mondani, azt mondom, hogy itt van ez a üvegkóla, akkor azt egyrészt, ahogy mondtam, körül lehet határolni, hogy, és az alapján tudom, hogy itt ez van. Amúgy pedig része ennek a körülhatárolásnak az, hogy ez valamiből van, illetve, hogy valami miatt van itt. Tehát van egy oka, ami miatt ez van. Van egy feltétele, ami miatt ez van. Ha azt mondom, hogy mindennek van valamilyen oka, ami miatt az a valami van, és gondoljatok csak bele, ez a tudománynak a lényege. A tudománynak az a lényege, most különösen mondjuk a természettudománynak, hogy azért van egyáltalán kutatási lehetőség, vagy a kutatásnak indikációja, vagy mert azt feltételezem, hogy minden valamiből van, és valamilyen oka van, és azt az okot akarom megtalálni, és amikor megtaláltam azt az okot, akkor meg akarom találni annak az előző okát is. Mit jelent az, amikor azt mondom, hogy van Isten? Isten az egy olyan létezés, amivel tulajdonképpen azt mondom, hogy ő az oka mindennek, de neki nincs oka. Mi azt jelenti, hogy azt mondom is, hogy Isten, hogy azt mondom, hogy minden létezésnek van oka, és minden oknak van egy ős abszolút oka, de ennek az abszolút oknak nincsen már oka. Ami azt jelenti, hogy ez nem egy feltételes létezés, hanem egy feltétel nélküli létezés. Hogyan lehet valami feltétel nélküli létezés? Csak akkor, ha végtelen. Mert ha valami véges, akkor az már nem lehet feltétel nélküli létezés. Akkor ez már nem egy olyan ok, aminek nincsen oka. Érthető volt, amit mondom? És ezt mondja itt ebben a két mondatban. Hogy mi az az alapparaméter, amit mindenkinek, aki ezt a mitzvát meg akarja tartani, ez a felismeréshez, ez a tudáshoz, ez a hitne, a hithez, vagy inkább tudáshoz el kell jutnia, az, hogy amikor ő azt mondja, hogy ő hisz abban, ő hisz Istenben, akkor egy olyan Istenben higgyen, amiről valóban el lehet mondani, hogy Isten, ezt pedig csak akkor lehet elmondani, hogyha az a valami, az végtelen, és ok nélküli. Mert hogyha az a valami már nem végtelen, hanem egy bálvány, a több Isten hit tulajdonképpen az erről szól, akkor a több Isten hit azért abszurd, mert az nem Isten. Abban az értelemben nem Isten. Lehet, hogy azt ők úgy értelmezték, hogy az a valami az nekik adott valamit, jön a nap, meg a tűz, meg a levegő, de minőségében nem más annak a létezése, mint az én létezésem, vagy bármilyen más létezésnek a létezése, mert az is valamilyen véges, körülhatárolható valami. Az egyetlen dolog, amire azt lehet mondani, hogy ő nem körülhatárolható, és nem feltételes, az a végtelen. És ezért az Isten csak akkor értelmezhető, mint Isten, ha végtelen, és ebbe az is beletartozik, hogy ő nem feltételes módban létezik, hanem feltételes. Most hagyom olvasni, szóval még egyszer a mondatot, amit az előbb olvasni, és most jobban értetted. Tehát még egyszer, hogy az a első mitzva, hogy higgyük, hogy az az Isten, akiről már tudtuk, hogy ő van, ennek az Istennek a léte az első, és a legtökéletesebb minden létezés közül, mert a létezése nem feltételes, mint ahogy a többi létezésnek a létezése, hanem ő feltétel nélküli létezés önmagától. De nem valami más által jött létre a létezése, hanem ő önmagától, önmagában létezés. Ezért az a kérdés, hogy ki teremtette Istent, az egy abszurd kérdés. Mert a ki teremtette, az egy véges dolognál merülhet föl, mert a véges elkezdődik valahol, és akkor meg kell kérdezni, na jó, de mi volt előtte, ahonnan ez elkezdődött. De az a valami, ami nem véges, hanem végtelen, ott a ki teremtette, az ugyanolyan abszurd kérdés, mint hogyha a végtelenre elkérdezném, na jó, és hol van a végtelennek a vége? Vagy az eleje? Igen.
Ezzel kapcsolatban, hogy ezek szerint végtelen Istenen kívül nem létezik.
Nincsen.
És akkor az a fajta, mondjuk úgy, hogy természettudományos végtelen, mint például a világegyetemnek a végtelensége, vagy mondjuk az időnek a végtelensége, vagy mondjuk egy egyenesnek a végtelensége, amit ismerünk, mert egy részét ismerjük. Tehát az elejét, meg a végét nem ismerjük a végét, de egy köztes állapot igen.
Akkor pontosan ez nagyon fontos, hogy ezt felhoztad, az idő végtelensége és a tér végtelensége nem végtelen abban az értelemben, ahogy ezt mi mondjuk. Mert az véges egységek végtelen halmaza. De az nem egy... Az egy véges egységek végtelen halmaza. De arról az a végtelen, amit mi végtelennek nevezünk, az egy olyan végtelen, amit nem azért nevezünk végtelennek, mert soha nem fogom tudni megszámolni a véges egységeit, hanem mert nincsenek véges egységei. Ez nem egy véges egységekből összeálló végtelen, hanem véges egységekkel nem mérhető mindent kitöltő végtelen. Ez egy nagyon nagy különbség. Ez a majd erről is lesz szó, hogy később, a kabala vagy a zsidó filozófia nyelvén van Mesiut Murkevet, amikor valami egy egységekből összeálló létezés, és valami szűcse énomul kevet, egy nem egységekből lett szálló létezés. Minden létezés, amit mi ismerünk, az egységekből áll össze. Van ez a dolog, aztán föl tudod bontani. Van ez a része, az a része, és így, és úgy, és amúgy. Az is...